Mai szakasz a János 6, 30-tól 35-ig, és a 49-től 51-ig lesz. Erre megkérdezték, és te milyen jelet mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adok nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus ezt mondta nekik. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki énben nem hisz, nem szomjazik meg. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok a világ életéért, az az én testem. Imádkozzunk. Isten, én nagyon hálás vagyok azért, hogy te elküldted a fiadat, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy nekünk ne kelljen szenvednünk, hanem tekintessünk előre az örökké valóságba, a mennybe, hogy együtt legyünk veled. De kérlek, Uram, add, hogy amíg itt a földön vagyunk, addig tudjunk neked szolgálni, és kérlek, Uram, a mai délelőtt is, hogy te készíts fel a mi lelkünket az ige hallgatására, és arra, hogy tudjuk azt a mindennapi életünkbe alkalmazni. Amen.
Kedves testvérek, aki az útmutató szerint olvassa a Bibliát, az ma Mózes második könyvéből annál az igénél tart, ahol Isten a népnek a mannát adja. A mannát, amiről itt az Új Szövetségben olvasunk, és olyan szépen olvasunk arról, ahogy Jézus gyakorlatilag értelmezi az ószövetségi mannát. Ki is az, mi is az. És önmagára utal, azt mondja, hogy ő az a manna, ő az élet kenyere. Gyakorlatilag egyfajta értelemben úgy is fölfoghatjuk, hogy Isten tápláléka az ember számára. És hogyha azt nézzük, hogy hol született meg Jézus, Betlehemben, akkor azt látjuk, hogy a Betlehem annyit jelent magyarul, hogy a kenyérháza. Tehát az Istentől jött táplálék a kenyérházában született a mi számunkra. Egy beszélgetés vagy történés kellős közepébe csöppentünk bele, amikor a felolvasott igét hallottuk a János 6-ból. Voltak ott zsidó emberek, akik beszélgetésbe elegyedtek Jézussal, és ők kérdezik azt, kérik azt Jézustól, hogy mutass nekünk jelet. Egy zsidó hagyomány azt mondja, hogy az a próféta, aki elkezd valamit mondani, de még nem hiteles az ő szava, nincs mögötte alátámasztás, nincs az alátámasztva semmivel, annak az embernek kell jelet és csodát tennie. És induljunk ki abból, hogy ezek az emberek jóhiszeműen és őszinte kíváncsisággal mondták azt, hogy mutass nekünk jelet. Mert akkor mi van, hogyha Jézus jelet mutat? Akkor vonatkozik rájuk az, amit a Ószövetségben így olvasunk, amit Isten mondott Mózesnek, prófétát támasztok nekik atyuk fiai közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom az ő szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket én az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Tehát ha valaki világosan látja azt, hogy Jézus az Istentől küldött próféta, akkor onnantól kezdve kötelessége azt cselekedni, amit Isten ezen a prófétán keresztül mond. És akkor elkezdenek vitatkozni, hogy jó, de hát Mózes azért mégiscsak valaki volt, egy nagy ember. Itt a János 6. részében a történet, vagy a fejezet úgy kezdődik, hogy Jézus 5000 embert megvendégelt a pusztában. 5000 embernek, csak a férfiakat számolva, plusz a nők, plusz a gyerekek, kenyeret adott, meg halat, tehát jól tartotta őket. 5000 ember egyszer. Na de Mózes. Hát legalább 600 000 voltak azok, akik ott voltak. A pusztában annak idején 600 000 csak férfi, plusz a nők, plusz a gyerekek. Tehát van, aki 2 milliós tömegre, valaki 4 milliós tömegre satszol. Ugye 2 millió, Budapest lakossága 1,8 millió a legutóbbi információim szerint. Tehát el lehet képzelni. És mindezt 40 éven keresztül minden nap. Tehát Mózes valaki volt. Mózes bizonyított, Mózes letett az asztalra. Ő Istentől küldött ember volt. Na de ki ez a Jézus, aki jó, hát egyszer adott 5000 embernek valami élelmet. Mutass nekünk jelt. És aztán azt mondja Jézus, hogy hát azért ez nem teljesen így van, ebben vannak ilyen apró csúsztatások. Az egyik az, hogy nem Mózes adta azt a mennyei kenyeret, mert Isten adta azt a kenyeret. Aztán a másik az, hogy nem csak adta, nem csak múlt időben, hanem jelen időben is, mind a mai napig adja. És a harmadik, hogy a manna az nem valami árucikk, nem valami tárgy, hanem egy személy, Jézus. És aztán látjuk azt, hogy hogyan is kell értelmezni azt az ószövetségi mannát. Az a manna előre mutat Jézusra. Az a manna minden egyes apró részlete szinte egyezik azzal, ahogyan Jézus beszél róla. Nem véletlen történik ott úgy minden, ahogy történik. Hogy 6 napon át szelegesed, 7. nap a nyugalom napja, hogy minden nap kell szedni, másnapra megkukacosodik. Mindennek van valami tényleges lényege az új szövetség szempontjából. Tehát nem a mózesi csoda a nagyobb, hanem Jézus nagyobb, és az ő jele sokkal nagyobb. Azt mondja, hogy 600 000 férfi, pontosan is olvassuk a számot, 603 550 ember, plusz a nők, plusz a gyerekek, hát 2 millió, 4 millió ember. Na de Jézus a világnak adja önmagát. És nem csak 2 vagy 4 millió embernek, hanem az egész világra elterjed az, amit ő ad. És hogy mit ad? A manna olyan étel volt, ami a hasnak jó volt, ami a has számára elegendő volt, jó ízű falat volt, de amiről Jézusnál olvasunk, az azt mondja, hogy nem csak a testnek jó, nem csak a test számára jó, hanem a lélek számára is. Azok az emberek, akik az Ószövetségben ették a mannát, mind meghaltak. De aki Jézust eszi, az él örökké. És itt az a szó szerepel, ami nem a földi életnek, a biosznak a szava, hanem az örök életnek a szava. Él örökké. Az egész lelkünkre hat, tehát Jézus sokkal nagyobb volt, mint Mózes. Úgyhogy akik ott vitatkozhattak Jézussal, vagy kérték azt, hogy mutasson nekik jelet, azoknak meg kellett látniuk azt, hogy Jézus tényleg nagyobb, sokkal nagyobb, mint Mózes volt. Jézus nem csak a testet táplálja, hanem azt olvassuk, hogy aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha, és nem éhezik meg soha. Ráadásul Mózest csak a mennybeli Isten küldte, de Jézus a mennyei Isten volt maga, aki közöttünk járt. Aztán egy nagyon érdekeset olvasunk, itt arról olvasunk, hogy az 51. versben, hogy én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. És 3 verssel később a 54. versben, kicsit másképp olvasunk erről, azt mondja, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az 51. versben azt olvassuk, hogy aki eszik ebből. És ott egy olyan ige alak szerepel, ami egyszeri, hogy egyszer enni Jézus testéből. És az 54. versben, 3 verssel később, pedig egy folyamatos cselekvésről olvasunk. Aki folyamatosan eszi az én testemet és issza az én véremet. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy a testemet evő és a véremet ivó. Most ne gondoljunk a kannibalizmusra, ezzel megvádolták a keresztényeket már. Nyilván nem erről van szó. Az 51. versben tehát egy egyszeri esetről olvasunk, hogy aki egyszer Jézust vette, az az örök életbe bekerült. Egy egyszeri alkalom, hát nyilván a megtérés alkalma, hogyha egész egyszerűen akarunk fogalmazni. Amikor az ember egyszer odaállt Isten országába, amikor az ember egyszer odaállt Isten elé, és azt mondta, hogy igen, te vagy az én megváltóm, itt vannak a bűneim, nekem kell a te szentséged. És itt van az én életem és a tiéd. És legyél a te annak az ura. Egy egyszeri alkalom. És a második, aki ezt már megtette, az egy folyamatos táplálkozásban van benne, folyamatosan eszi az Úr testét. Folyamatosan táplálkozik vele. Vannak olyan műkedvelő emberek, keresztjének is, meg nem keresztjének is, akik igazándiból olvassák az Isten igéjét, akik eszik az ő testét minden nap. Folyamatosan eszik. De még mindig nem volt meg az az egyszeri, ami véresen komoly és nagyon fontos, hogy belépni az Isten országába, hogy átadni az életemet. Mert lehetnek műkedvelő emberek, olvassák, szép. Aztán úgy, ahogy az ember, vagy főleg a gyerekek, ugye nem ízlik az étel, akkor kiteszik a tányér szélére. És hogyha nem ízlik az Isten igéje, éből valami, akkor azt, hogy elfelejtjük, nem foglalkozunk vele, nem olyan fontos. Egy egyszeri alkalom mindenképpen fontos. Az a kezdete a hívő életnek. Belépni az Isten országába. Átadni az embernek a saját életét, a kormány rudat az élete hajója fölött Istennek. Az az ember került gyakorlatilag be az Isten országába. Aztán onnan már nagyon fontos az, hogy minden nap táplálkozzon Jézus Krisztussal. De mit is jelent Jézussal táplálkozni? Jézus meghalt, föltámadott, nincs köztünk. Hogyan? Végső sorban mondhatjuk azt, hogy az Úr vacsorája, amikor tényleg látható jegyekben is vesszük a kenyeret és vesszük a bort, amikor látjuk a szemünkkel is, érezzük a nyelvünkkel is, hogy itt komoly dolgokról van szó, és amilyen biztos az, hogy a kenyér és a bor a testünk részévé válik, ugyanolyan komoly az is, és ugyanolyan tény az is, hogy Isten nekünk megbocsátott Jézus Krisztusban, és hogy a miénk, az üdvösség miénk a bűnök bocsánata. De enni őt, az azt jelenti, hogy táplálkozni nap, mint nap Jézussal. Táplálkozni az Isten igéjével. Isten igéje, amit János úgy vezet be az evangéliumában, hogy az Isten igéje, az Isten szava, az Jézus Krisztus. És ezt a szót, ezt az igét hallhatjuk és olvashatjuk. És milyen jó, hogy a 21. században élünk, meg a 20. éltünk, hogy már saját anyanyelvünkön olvashatjuk Isten igéjét. Ez nem adatott meg még 500 évvel ezelőtt sem sokaknak. Meg még talán 200 évvel ezelőtt, amikor sokba került a Biblia. Nap mint nap táplálkozhatunk Jézusnak a beszédével. Átformálódhat a mi gondolkodásmódunk, életünk, lelkünk és mindenünk úgy, ahogy ő azt mondja. És táplálkozni vele minden nap ezt is jelenti. Mit is jelent még? Kicsit visszaugorva az ószövetségi történethez, úgy kezdődött az egész történet, hogy reggel kimentek és látták a fehér tájat, és aztán láttak valamilyen kis fehér bogyókat, kis borsnyi szemcséket, és azt kérdezték, hogy mi ez. Ami valószínű egyiptomi dialektussal, de héberül úgy van, hogy manhu. Mán. És a Károliban még mind a mai napig így van benne, hogy mán. Aztán a görögbe úgy került már át a mindenféle nyelvi szabályok miatt, hogy manna, és hát innen ismerjük mi is ezt a szót, hogy manna. Mi ez? Mi ez? És valóban, ha Isten igéjét látjuk, ami körülvesz bennünket, amit olvashatunk, olyan jó, hogyha föltesszük a kérdést, hogy mi ez? Mi ez? Mózes megválaszolja, hogy mi ez. Ez az a kenyér, amit az Úr Isten adott nektek. És föltehetjük a kérdést, amikor olvassuk a Bibliát, hogy mi ez. És milyen jó, hogyha föltesszük. Az az ember, aki nagyon sok kérdést tesz föl a Szentírásnak, és még ugye azt is vegyük, hogy ez még az első nap ez még nem az a finnyás magatartás, hogy jaj, mi ez. Még ott van bennük az az élénk, vágyakozó, őszinte kérdés, mi ez. Még nem a megunt táplálékra gondolnak, hogy mi ez. És aki így olvassa Isten igéjét, és ilyen kérdéseket tesz föl, az az ember nagyon sokat kap Isten igéjéből. Az is igaz, hogy érdemes a válaszokat is kikutatni, ha van egy-egy kérdésünk, és nyilván, hogyha kikutattunk egy kérdést, és megvan a válasz, akkor azt pedig alkalmazni kell. Ugye, akik ott voltak a pusztában, látták azt, hogy ott a manna, mi ez, kérdezték ők, Mózes meg is válaszolta, és nem mindegyik visszament a sátrába, és eltöltötte a napot, hanem kimentek, és összeszedekedték. És aztán abból lett nekik a kenyerük. És így vagyunk mi is ezzel, hogy olvassuk Isten igéjét, és föltesszük azt a kérdést, mi ez? Hol van benne Jézus? Az Ószövetség lapjain is már. Hol van benne Isten? Hol vagyok benne én? Milyen jellemzőt, milyen leírást találok magamra? És honnan lehet innen elindulni és megérkezni Jézushoz? És hogyan változhat az én életem? Hogyha az igéjét olvasom. Kérdezni kell. És aztán meghallgatni, megérteni a választ, és az életünket ahhoz szabni. Ennek a népnek is minden nap ki kellett mennie. Minden reggel, szombat napját kivéve, minden reggel ki kellett menni, összeszedni a táboron kívül lévő magvakat, mondják ezt a mannát. És minden nap kimenni, mert az előző napi az megkukacosodott otthon. Nem lehetett bezsákmányolni, nem lehetett elraktározni másnapra, kivétel péntekről szombatra. De így van ez a mi életünkben is. Hiszen nyilván, hogy tegnap egy nagy adagot kaptam az Úrból, ma meg akkor nem találkozok vele. Apu annak idején valamire azt mondta, hogy hát tegnap is ebédelti, akkor ma nem kéne. Szóval az embernek minden nap szüksége van a kenyérre. És az embernek minden nap szüksége van a lelki kenyérre is. Minden nap össze kell szedni azt, amit Isten elszólt a mi számunkra. És táplálkozhatunk minden nap. Minden nap. Meddig ették a izraeliták? Addig, ameddig a pusztában voltak. Aztán eljött az idő, amikor bementek az ígéret földjére, és aznap megszűnt a kenyér. Hanem azt az ételt ették, amit az a föld megtermett nekik. És így van ez velünk is, hogy mindaddig táplálkozunk nap, mint nap, Isten igéjéből, amíg be nem megyünk az ígéret földjére. És mindaddig táplálkozunk az Úr vacsorájával is, amíg be nem megyünk az ígéret földjére. És ott már az Úr vacsorája és az Úr vacsora is más alakban fog testet ölteni. Mi is ez a manna? Meg mikor kapták a mannát? Ez egy nagyon érdekes, számomra legalábbis nagyon érdekes dolog volt, hogy mikor kapták a mannát. Hát úgy kezdődött, hogy mentek a pusztában. Aztán úgy folytatódott, hogy nem volt vizük. Mi csinál a nép? Hát, őket Isten hatalmas kézzel kiszabadította Egyiptomból. Mi csinál? Zúgolódik. Zúgolódik, azért hozták ki bennünket, hogy szomjan halljunk. És Isten megkönyörül rajtuk, és ad nekik vizet. Eltelik egy kis idő, nincs kenyér. Mit csinál a nép? Az előbb már zúgolódtak, kaptak vizet. És már tanulhattak volna. Mit csinálnak? Zúgolódnak. Mint hogyha úgy belülről folyna, zúgolódnak. Azért hoztál ide ki bennünket, hogy meghaljunk. És mit csinál Isten? Kenyeret ad nekik. Szó szerint azt mondják az emberek, hogy bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban. És mi Istennek a válasza? Éltető kenyeret ad. Éltető kenyeret ad. Aztán visszaemlékeznek valami szenzációs módon, azt mondják, hogy húsos fezekak mellett ültünk, és a jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért van itt egy kis csúsztatás benne, mert ugye rabszolgák voltak, és hát a vérük is talán elegyedett azzal a kenyérrel, meg hát a hús az általában abban az időben is a ünnepi alkalmak eledele volt, úgyhogy nem húsos fazekak mellett üldögéltek. Másik helyen azt mondják, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát, dúskának a hagymákon. Ez marad vissza bennük. De miért? Mert nincs kenyér, mert szűkség van. És Istennek mi a válasza, hogy nem csak a testüket lakatja jól, nem csak kenyeret ad nekik, hogy a testük jól lakjon, a hasuk tele legyen, hanem lelkileg is táplálja őket. Mert minden nap kapják azt az eledelt. És a minden nap, az, hogy minden nap kapták az eledelt, az egy függésbe hozta őket Istentől, hogy találkozzanak és bízzák rá magukat. Hogy minden reggel ki lehet menni, és Isten minden reggel ott van. És minden reggel adja az élelmet. Nem csak e testi világról gondoskodott nekik sem Isten. Pár zúgoródással kezdődött. Aztán milyen íze volt a mannának? Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Van egy zsidó hagyomány, azt mondja, hogy akárki ette, talán mindenki mást érzett ki belőle. És érdekes gondolatokat vett föl. Azt mondja, hogy a gyermekek számára olyan volt ez, mint egy zsíros anyatej. A Mózes 4. könyvéből vezeti le, ott a 11. rész 8. versében az van, hát nálunk úgy van fordítva, hogy olajos sütemény, vagy olajlepény, vagy olajos kalács. Olyan íze volt, mint az olajos kalács. Nem sokszor szerepel ez a szó, szám szerint kétszer a Bibliában, másodszor pedig azt jelenti, hogy az életerő. Viszont egy olyan szóból származtatják a zsidók, hogy az anya mell. Tehát innen értjük, hogy a gyerekek számára miért volt az zsíros tej ízű. És aztán a fiatalok számára pedig olyan volt, mint a méz. Mert azt olvassuk a 2. Mózes 16-ban, tehát az első helyen, hogy íze pedig olyan volt, mint a mézes kalácsé. Aztán az idősek számára már olyan volt, talán azt az ízt érezték ki belőle, hogy a kenyér. Hiszen Isten azt mondja, itt a 2. Mózes 16-ban, hogy majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Mindenki azt érzi ki belőle, ami neki tetszik. És a betegek számára pedig olyan volt, mint a finom liszt olajjal és mézzel. Ezt pedig honnan gondolják ők? Onnan, hogy az Ezékiel könyvében, a 16. részben van egy nagyon csodálatos leírása, egy metaforája, ahogy Isten beszámol Izrael népéről. És ott azt a mondatot találjuk, hogy az ételt, amelyet neked adtam, a finom lisztet, az olajat és a mézet, amelyel tápláltalak. Isten ezt adta a népnek. Tehát a betegek azért gondolják, hogy a betegek érezhették ezt, mert körülbelül olyan íze volt, mint az árpakásának, amit abban az időben a betegeknek adtak. Tehát mindenki kiérezhette belőle azt, ami neki tetszik. És ez nem azt jelenti, hogy mindenki a Bibliából orlózza ki azt, ami neki tetszik, aztán majd kijön valami belőle. Nem, de azért nézzük meg azt, hogy itt vagyunk akárhányan. És mindannyian azt visszük haza az ige hirdetésből is, ami nekünk szólt, amit Isten a szívünkre helyezett. És talán 50-50 féleképpen. Vagy mit jelent a bűnös embernek Jézus? A bűnös embernek Jézus a szószóló az Istennél, a közben járó, a megváltó. Vagy mit jelent az annak, aki keresi az utat, hogy merre, Uram, merre tovább? Annak Isten az útmutató, az útjelző. Vagy mit jelent a tanácstalannak Isten? Ő a bölcs tanácsadó. Az isteni tanácsadó. És mindannyian annyiféleképpen olvasunk csak egy-egy igét. És annyiféleképpen lesz az életünknek a része. És ez még mindig csak Istennek a része. Egyszer valaki azt mondta, hogy Isten olyan, mint a gyémánt. Hogy minél inkább csiszolt, annál értékesebb. És nyilván az emberek különböző oldalról nézik a gyémántokat. És leírjuk azt, hogy most akkor alulról, jobbról mit láttam, hát csak egy ilyen deltoid alakot, vagy valami hasonlót, és különböző emberek különböző oldalról különbözőképpen írják le Istent, de mégis az az Istenről szól. És nyilván még mindig a Biblia talaján maradunk, és nem mondjuk azt, hogy mindenben Isten van, és panteizmus, és a többi, nem, hanem a Szentírásból Isten miből, vagy hogyan táplál bennünket. És mi volt a célja Istennek a mannával? Az volt a célja, hogy leválassza az embereket Egyiptomról, és függőségbe hozza Istennel őket. Az izraelitáknak szellemileg is le kellett válniuk Egyiptomról. Még mindig azt látjuk, hogy eltelik jó néhány esztendő, és látjuk azt, hogy hát nem igazán sikerült nekik leválniuk Egyiptomról, mert a Mózes 4. könyvében még mindig azt olvassuk, hogy visszavágyakoznak ebbe a bőséges Egyiptomba, ahol ők aztán húsos fazekak mellett ültek, és ilyen-olyan hagymát ettek. Tehát a gyakorlati életből kiderül az, hogy mi van az ő szívükben. És lehet, hogy mondtak fantasztikus nagy szavakat, mint ahogy mondták azt, hogy jaj, a törvényt azt megtartjuk, meg az Istennel kötött szövetséget azt megtartjuk, de a mindennapos életből valahogy más jött át. Valahogy az jött át, hogy visszavágynak Egyiptom földére. A húsos fazekak, vagy az elképzelt húsos fazekak, meg a hagymás fazekak, meg akármi mellé. És ráadásul tényleg nagy csúsztatás is van benne, mert nem arról volt szó, hogy ott nekik olyan jó életük volt. Olyan ez, mint amikor ma egy hívő ember visszakívánkozik a diszkóba, meg most nem azért, mert törvényt akarok szabni, de visszakívánkozik a régi világi életébe. De régi elődeink még ismerünk olyan embereket, akiket Isten kihozott akár a moziból, akár a színházból, akár a tévénézésből, akár a táncparketről, akár a bizonyos zenéből. És ezek az emberek nem csináltak belőle törvényt, nem arról van szó, hogy na, akkor senkinek nem szabad, bár volt ilyen irányzat is, de ahogy én őket ismerem, azt mondták, hogy én oda nem teszem be a lábamat. És amikor már egy hívő ember elbizonytalanodik abba, hogy ja, hát miből hozott ki engem Isten? És hogy kezd visszamenni a régi életébe, az már egy kicsit legalább egy felkiáltó jel az életében. Hogy ki hozott engem valamilyen rabságból. És újra bele kényszerülök abba a rabságba. Ki hozott engem a bődületes számítógépes játékból. És újra elkezdem. Visszavágyunk abba, és akkor most úgy néz ki, hogy jobb életbe. Mert az emlékek mások. És azt mondja az ige, hogy azért itt egy csúsztatás van, mert az az új élet, az a lelkünket érinti, az örök élet, az Jézussal töltött élet. És vajon mérlegeljük mi azt, hogy mit kaptunk Istenben, mit kaptunk Jézusban, mit kaptunk Istentől? Vagy a hagyma, meg a húsos fazék lesz nagy. Ugye, hát náluk körülbelül ez volt, hogy az emlékek megszépültek, és aztán látjuk azt, hogy ezzel a lendülettel el is kerültek Babilonba. Mert Istennek tovább kellett őket formálni. Milyen szellemi eledellel táplálkozunk mi minden nap? Milyen vágyak vannak bennünk? Mivel táplálkozunk? Mert a hétköznapok gyakorlata mutatja meg azt, hogy ami ajkunkon az a szó, hogy igen Uram, Tiéd az egész életem, Tiéd az egész lényem, az ott mutatkozik meg. És hadd olvassak föl egy lelkésznek egy, nem tudom ki fia borja volt ő, egy rövid kis gondolatát. Azt mondja, hogy az izraeliták panaszkodtak a manna miatt. Azt hiszem, a manna volt a legjobb étel, amit a világ valaha látott. Isten készítette, és ő tudta, hogy miként alkossa a legjobb táplálékot. Minden tápérték benne volt egyetlen fogásban, amire az izraelitáknak szükségük volt a pusztában való meneteléshez. Ennek ellenére nem tartották ízletesnek. Az volt a baj, hogy Egyiptomban tönkretették ízlelő szerveiket az ottani hagymákkal. Amikor az ember a hagymát kívánja, akkor egészen biztos, hogy nem kívánja a mannát. Amikor gyülekezeti tagjaim közül némelyek nem szeretnek jelen lenni az ima alkalmon, és nem találnak örömet az Isten tiszteleteken és a munkában, bizonyosra veszem, hogy Egyiptomban jártak és jól behagymázták magukat. Tehát el lehet képzelni, hogy a legrosszabb keverék az, amikor a hagyma és a manna összekeveredik. Azért is adta Isten ezt a mannát, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívükbe. Hogy meglátszódjék, nem Isten számára, hanem az ember számára. Mi van a szívében? Próba volt az, hogy kiderüljön. És aztán látjuk is, hogy mi lett az egészből. kiderült, hogy mi van az ő szívükben, hogy még mindig visszakívánkoznak Egyiptom földjére, és hogy nem akarnak még mindig nagyon Istennel függésben lenni. Pedig azért is adta Isten minden nap a mannát, hogy függjenek tőle. Megint egy kis történetecskét hadd olvassak föl. Egyszer volt egy király, és annak volt egy fia. A király a fiúnak egy egész évi ellátást adott át egy bizonyos napon. Ez ismétlődött évről évre, és végül az apa már csak az ellátás átadásának a napján látta a fiát, évente egyszer. Ezért a király megváltoztatta a tervét, és attól kezdve minden nap, mindig napról napra adta oda a fiának, amire szüksége volt. Ekkor a fiú már minden reggel meglátogatta az édesapját, Isten ezért így bánt Izraellel, és azért adta naponta a szükséges mannát, hogy naponta kívánják a vele való találkozást. Hogy naponta kívánjuk a vele való találkozást. Ja, egyszer hallottam egy jó igehirdetést, aztán most az elég volt egy évre. Ilyen nincs. És hát egyszer hallottam egy igehirdetést, most elég lesz 6 napra, a 7. napon megint lesz. Ilyen sincs. Hanem minden nap kapjuk Istentől az ő táplálékát. Néhány héttel ezelőtt a kánaáni asszony története jutott eszembe, vagy amit itt akkor hallottunk, az, hogy ő is valamilyen lehullott morzsákról beszél. Azt mondja, hogy elég nekem az a kis morzsa, ami lehullik az izraeliták asztaláról. De arra a kis morzsára igényt tartott. És lehet, hogy keveset értünk meg Isten igéjéből, lehet, hogy nem valami nagy eszmefuttatások jutnak az eszünkbe akkor, de arra a kicsire igényt tartok, amit Isten nekem akkor adni akar. Sok kicsi kis szemcse volt ott a mannában. A koriander magja nem egy olyan nagy, olyan, mint a bors. Sok apró. És amit összeszedtek, hát olyan kb. 2 liternyi, bő 2 liternyi mennyiség volt. De elég volt. És mindenkinek elég volt. És mindegy, hogy ki mennyit szedett, az elég volt. És nem volt itt semmi probléma, hogy az egyik többet szedett, a másik kevesebbet. Aki evett abból a mannából, annak elegendő volt. És hogyha valaki Jézussal táplálkozik, annak elegendő Jézus minden nap. Minden nap függésbe lenni Jézustól, Jézussal, és elvenni azt, amit ő nekünk adott. Aztán majd kiderül, hogy mi van a mi szívünkben. Idővel kiderül. De az embernek ott van az a reménység a szívébe, hogy lehet, hogy én is ilyen zúgolódó fajta vagyok. Lehet, hogy még mindig nem tanultam meg, de Istennek az igéje élő és ható, és átváltoztatja az én gondolatmenetemet is. És végül még egy ívre hadd hívjam föl a figyelmet, egy ívre a mannával kapcsolatban a Szentírásban. Olvasunk a múltról, a jelenről és a jövőről. A múltról, amikor látjuk azt, hogy Isten hogyan gondoskodott a népről, hogyan volt irgalmas hozzájuk, hogyan volt kegyelmes hozzájuk az ugolódó néppel is, és mennyi tanulság van ebben, és hogyan akarta, hogy függésben legyenek, a múlt a pusztában. Aztán a jelen, azt mondja Jézus, hogy ő az élet kenyere. Hogy ma, a 21. században az élet kenyerét ehetjük és vehetjük magunkhoz. És a jövőben pedig azt mondja Jézus a Jelenések könyvében az egyik gyülekezetnek, hogy aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Hogy még vár ránk valami odaát is. Nem tudjuk, hogy mi, meg hogyan. Az biztos, hogy egy vacsora Jézussal lesz, de lesz valami még. Még valami ember számára el sem képzel dolog jön és történik velünk, ott, oda át is. A múlt az nem csak valami lezárt dolog, hogyha így gondolkozom róla, hiszen Mózes azt a feladatot adta Áronnak, hogy vegyen még egy ómernyi, egy ilyen 2 literes edénnyel abból a mannából, ami egyébként másnapra mindenkinél, kivétel szombatra, virradólag megkukacosodott és megbüdösödött, és tegye azt a láda elé, emlékképpen. Az ott meg is maradt jó sokáig, emlékképpen, hogy emlékezzenek Isten nagy tettére, és hogy minden nap emlékezzenek, hogy Isten hogyan táplálta őket. Mikor kellett emlékezni? Akkor, amikor majd bemennek arra a földre, milyen földre? Tejjel és mézzel folyó földre. Amikor majd dúskálnak a mindennapokban a nagy szőlőszemek, a mazsolák, a legkülönfélébb hagymák, kenyerek, húsok között, amikor majd minden nap automatikusan jön az étel, amikor minden nap automatikusan kapjuk a fizetést, vagy minden hónapban, amikor megszokottá válik a fizetés, a mindennapi kenyér, meg sok minden, amikor a bőségben élsz, akkor ne felejtsd el, gondolj vissza arra, hogy amikor a pusztában voltál, a szegénységben, az ínségben, a szükségben, akkor Isten táplált téged napról napra. Hogy ezt ne felejtsük el. Hogy lehet, hogy ma sok minden igét olvashatunk és hallhatunk, és rengeteg igehirdetést hallunk és hallgatunk, de a dúskálás közepén se felejtsük el, hogy nekünk az élet kenyere az Jézus. És hogy Isten rajta keresztül táplált és táplál bennünket. Hogy ne feledkezzünk el arról a mannáról, amit Isten ad. És itt nem arról van szó, hogy tele van a tányér, és ami nem ízlik, azt félretesszük. Hanem amit Isten ad. Mózest is Isten küldte, a kenyeret is Isten adta, de Jézust is Isten küldte, és Jézus maga Isten, és az a táplálék, amire szükségünk volt. Emlékezni Jézusra. Nem tudom, hogy kinek miről jut eszébe Jézus, akárha Isten tiszteleten van, akárha Bibliát olvassa, akárha a munkahelyén van, akárha ebédel, akárha énekel, akár mikor. Jusson eszünkbe a sok cselekményünk között Jézus. Nekem az is nagyon sokat segít, hogy itt van hátul ez a kereszt. És amikor éneklünk, akkor nekem olyan jó rátekintenem arra a keresztre, hogy nem egymásnak éneklünk, nem az énekeseknek éneklünk, nem tudom én kinek éneklünk, hanem annak a Jézusnak, aki közöttünk van. Aki a lelki táplálék a mi számunkra. Akivel, hogyha találkozom, akkor életet ad nekem. És nem csak egy régi emlék, hanem egy újból és újból itt jelenlevő valóság közöttünk. Isten adja meg azt, hogy tényleg ez a manna, Jézus a mindennapjainkban is ott legyen, bármilyen körülmények között találkozzunk ővele, és gazdagodhasson a mi életünk vele, és maga Isten táplálhasson bennünket. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mindenek előtt szeretnénk azért hálát adni, mert mi sem vagyunk különbek azoknál az embereknél, akik ott zúgolódtak, és mi is sokszor jól lehet, jól ismerünk téged, mégis úgy zúgolódunk, úgy tudunk zúgolódni, úgy tudunk panaszkodni, úgy tudunk vádaskodni. És azért adunk hálát, nem azért, mert ilyenek vagyunk, hanem mert a te válaszod nem az, hogy elpusztíts, megsemmisíts, hanem te már akkor meghaltál értünk, amikor bűnösök voltunk. Azért szeretnénk hálát adni, mert a te kegyelmedet ránk árasztottad. És köszönjük neked, hogy ebből a fajta életből, óemberi természetből adtál ki utat, hogy igazi élő mennyei mannával, kitűnő eledellel akarsz bennünket táplálni, ami a testünk részévé válik, elváltoztatod a mi gondolkodásmódunkat, a mi logikánkat, a mi Isten tiszteletünket, hadd szolgáljon az a te dicsőségedre. Ezért is fohászkodunk, Urunk, légy közel hozzánk. És kérünk azért, hogy valahányszor megnyitjuk a te igédet, megszólalj benne, meghalljuk a te hangodat, és táplálék legyen az. Így kérünk a gyerekekért, hogy ők is kapjanak tőled, a fiatalokért, hogy találkozhassanak veled, az idősebbekért, a felnőttekért, hogy táplálék legyen a te igéd. és kérünk a betegekért, akik olyan sokszor talán magányosak, talán lelkükben elcsüggettek, talán reménytelenek, kérünk azért, hogy légy közel hozzájuk. Légy az idősekkel, a magányosokkal, légy a virrasztott éjszakákban velük, szólítsd meg őket is. Köszönjük, hogy Te nem csak egyszerre adtad azt a mannát, nem csak egy lezárt szakasz, hanem a mindennapokban táplálkozhatunk veled. Kérünk, hogy hadd legyen ez lelki eredel a mi számunkra. Kérünk, ami országunkért, mindannyiunknak tereád van szükségünk. Nem csak Istenre, nem csak elképzelt Istenekre, hanem az Úr Jézus Krisztusra, a megváltóra. És kérünk azért, hogy hadd tudjunk így élni a mindennapokban, és amikor kiderül, hogy csődöt mond az egész életünk szinte, amikor látjuk azt, hogy még mindig olyan zúgolódók vagyunk, akkor hadd térdeljünk oda Te hozzád. Újítsd meg a mi életünket. Taníts Te szerinted való életre. Elküldted a Te lelkedet, általa kiálthatjuk azt, hogy Abbá, Atya, szeretnénk így a Te gyermekeid lenni. És köszönjük, hogy nem megtagadsz magadtól, hanem tanítasz, és a veled való életre serkentesz. És köszönjük neked ezt az elrejtett mannát is, ami a veled való közösséget is jelenti. Köszönjük, hogy távlatokban gondolkozol, és a jövőre hívsz bennünket. Áld meg minket, áld meg a mai napunkat, áld meg a veled töltött időnket. Amen.